Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 2024. júliusában éves alapon 4,1%-ot ért el az infláció mértéke, ami a piaci várakozásoknak megfelelően kedvező. Az előző hónapokhoz hasonlóan alacsony szinten mozog. Közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a táviratirodával, azt írták, a fogyasztói árak összességében kismértékben 0,7%-kal nőttek az előző hónaphoz viszonyítva, míg az élelmiszerek ára mindössze 0,6%-ponttal emelkedett. Mérséklődés figyelhető meg a háztartási energia árát tekintve, mely éves viszonyban 4,5%-kal csökkent. A közlemény szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az adatokat értékelve hangsúlyozta, a kormány gazdaságpolitikai intézkedései hatékonynak és eredményesnek bizonyultak, és a célzott beavatkozások sikeresen letörték és visszaszorították az inflációt. Már csak nem 9000 álláskereső helyezkedett el a 30 év alattiak és a 30 év felettiek foglalkoztatását támogató, tavasszal indított uniós finanszírozású programokkal. Összegezte közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A közleményben kiemelték, hogy az Ifjúsági Garancia Plusz és a munkaerő kínálat bővítése és fejlesztése munkaerőpiaci pillérprogramokra eddig összesen több mint 10 milliárd forintnyi igényt adtak be a munkáltatók és a munkavállalók, többségében bértámogatásra. A kormány által indított munkaerőpiaci programoknak köszönhetően a regisztrált álláskeresők száma tovább csökkent, ami érdemben hozzájárult a foglalkoztatás további növekedéséhez is. Nemzetünket gyermekeink közös oktatásán és nevelésén keresztül tudjuk egyben tartani, mondta Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára a táviratirodának. A helyettes államtitkár telefonon közölte, Ukrajnában a Beregszászon lévő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megrendezett Kárpátaljai Nyári Kölcsei Pedagógus Akadémián vesz részt. Záró előadásának témája, mit jelent a magyar oktatáspolitikában a köznevelés és merre tart, illetve hogyan egészíti ki a családban folyó nevelést. Kiemelte az európai szinten is eredményes magyar etika, hit és erkölcstanoktatást, illetve hogy a magyar közoktatásban egyre többen választják a hittant. Hangsúlyozta a közösségi nevelés, a közösségi szolgálat, a mindennapos testnevelés és a témahetek fontosságát. A témaheteken többek között digitalizációval, fenntarthatósággal és pénzügyi ismeretekkel foglalkoznak a gyerekek. A helyettes államtitkár hozzátette, a kormány számos nemzeti és nemzetközi programot indított, így többek között a Lázár Ervin, illetve a Határtalanul programot. Fontos, hogy ezek a határon túl is jelen legyenek, mint amilyen például a Csütörtökön Kárpátalján, illetve ezzel egy időben a Felvidéken is záruló programsorozat, illetve a jövő héten az Újvidéki Szabadkán tartandó hasonló rendezvény, mondta Balatoni Katalin. A migrációval kapcsolatos bírsággal akarják Magyarországot a háborúba kényszeríteni és arra, hogy illegális bevándorlókat fogadjon be, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban. Mencer Tamás a videóban, amely a Kossuth Rádió műsorának egy részlete úgy fogalmazott. Egyrészt ez a migrációs bírság is abba illeszkedik, hogy a háborúba akarnak minket belenyomni. Másrészt abba is illeszkedik, hogy migránsokkal akarják elárasztani Magyarországot. Először volt egy tranzitzónánk, azt mondták, nem jó. Akkor a belgrádi követséggel lehet beadni a menekült kérelmet. az se jó. Elevenítette fel a politikus, hangsúlyozta. A lényeg az, hogy semmi se jó, amit csinálunk. Legfőképpen az nem jó, hogy Magyarország védi a határt, és nem akarja elfogadni, hogy a migránsok bejöhetnek, aztán kvótával szétoszthatják őket. De mi továbbra sem fogjuk beengedni a bevándorlókat, ez biztos, jelentette ki Menczer Tamás. Végül az időjárásról. Több órára kisüt a nap, de átmenetileg lesznek felhősebb időszakok is. A többé-kevésbé összefüggő csapadékrendszer kelet felé mozog, miközben gyengül, sőt egyre inkább szétesik. A keleti-délkeleti tájakon valószínű legkevesebb helyen és legkisebb eséllyel csapadék. Majd átmeneti szünetet követően délután északnyugat felül újabb hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökések előfordulhatnak. A hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Késő este 21 és 27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Hey. I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man.
Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Juhász Attila, Gömör Péter falvi plébános beszél Jézus pedagógiájáról.
Az Úr Jézus Krisztus életét jól ismerjük, az evangéliumokat olvassuk, sőt tanítjuk is, de nagyon ritkán szoktunk az Úr Jézusra úgy gondolni, mint pedagógusra, és az evangéliumokból pedig az ő nevelési módszerét nem nagyon szoktuk kiolvasni. Most én arra vállalkozom, hogy egy kicsit összefoglaljam ezeket a gondolatokat. Az evangéliumokban nagyon gyakran olvasunk arról, hogy az Úr Jézus tanít. Tanít egyéneket, tanít csoportokat, sőt tömegeket, tanít a zsinagógákban, tanít magánházaknál, tanít a szabad ég alatt, sőt a jeruzsálemi templomban, és azt is olvassuk, hogy 12 éves korában már ott ül a tanítók között a templomban. Amikor pedig Pilátus felelősségre vonja, akkor azt mondja, hogy én nyíltan beszéltem az emberek előtt, mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam. Tehát az ő tanítói feladata a szerves része az ő megváltói küldetésének. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy ő maga tanító. Tanítóként viselkedik, és a környezete is rabbiként, tanítóként tekint rá. Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító, vagy mondja neki Nikodémus. Sőt, olyat is mond, amit nagyon jól ismerünk, hogy tanítónak se hivassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. Nagyon szép egyébként a tanító Krisztusnak az ábrázolása keresztény művészetben, főleg ugye a keletiek szokták ikonokon ábrázolni, nekem is van egy ilyen képem, és kitettem a dolgozó szobába, amikor készülök az órákra, akkor mindig felszoktam tekinteni erre a képre, hogy világosan lássam és tudatosítsam, hogy ki az igazi tanító, ki a mester. Ugye most nem akarok én belemenni, hogy az új szövetségben hogyan használjuk rá a tanító kifejezést, hiszen különbség van a didaskalos és a paidagogos kifejezés között, ezt hagyjuk most a biblikusokra. Inkább csak annyit szeretnék mondani, hogy Jézus Krisztusnak a tanítói gyakorlatát meghatározza az ő személyisége, a küldetése és az a környezet, amelyben élt. Nézzük akkor most a pedagógiájának a jellemzőit, én 11 pontot gyűjtöttem össze. Először is azt kell megjegyeznünk, hogy tekintéllyel tanít. Akik hallgatták őt, mind azt mondták, hogy valami rendkívüli dolog volt, embert még így nem hallottak beszélni. A sokasság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók, olvassuk az evangéliumokban. A másik jellemzője a hitelesség, tehát ő azt tanítja, amit él, és nyilván ez adja meg az ő tekintélyét is. még az ellenségei is elismerik. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy, és helyesen tanítasz. Az emberek személyére sem vagy tekintettel, hanem Isten útját az igazság szellemében tanítod. Viszont nem csak a tekintélyére hivatkozik a tanítása során, hanem érvel is, és igyekszik az ő hallgatóit meggyőzni, és nyilván azzal érvel, amit a hallgatói tekintélynek tartanak az Ószövetségi Szentírással, a Tórával, a prófétákkal. Következetes az ő tanításában. Ötödik ilyen jellemző, hogy alkalmazkodik a helyzethez, vagy a helyzetekhez, és a személyekhez is. Tanít tömegeket, de egyénekkel is foglalkozik. Szigorú és szelíd is tud lenni egyszerre. Hatodik jellemzőnek azt írtam, hogy nagy hangsúlyt fektet a személyes, bensőséges kapcsolatra. Ez abban is megmutatkozik, hogy életközösséget vállal az ő apostolaival. Az Úr Jézus és az apostolok között a tanítvány-mester viszony, ez nem volt valami újdonság, az ókorban létezett ilyen, viszont az volt a különbség, hogy ott általában a tanítványok választották maguknak a mestert, Jézus esetében pedig fordítva van, ő választja magának a tanítványokat. Úgyhogy ez a személyes kapcsolat, ez más esetekben is megmutatkozik, hogy mennyire fontos számára. Hetedik jellemző az, hogy koncentrikus formában tanít. Tehát azt értem ez alatt, hogy nem foglalkozik mindenkivel ugyanannyi időt. Tudjuk, hogy a belső köréhez tartozott a 12 apostol, de még az apostolokon belül is volt egy hármas kör. Péter, Jakab és János. Tehát ott volt a három, ott volt a 12, a 72 tanítvány, és aztán jött csak a tömeg. Nyolcadik, ismeri a tanítványait, és éppen ezért tud az életükből is példákat hozni, ezért tud hozzájuk személyes hangon szólni. Kilencedik, odafigyel a hallgatóira. És ez nem csak valami szellemi figyelmet jelent, hanem még olyat is, hogy amikor elmondja a beszédét, tudjuk a kenyérszaporítás történeténél, észreveszi, hogy éhesek, és táplálja őket fizikai módon is. Tizedik jellemző a türelme. Hányszor volt, hogy nem értették meg az ő igazi énjét, még a hozzá legközelebb állók is, a messiási mi voltát. Aztán azt is látjuk, hogy fokozatosan készíti fel őket, amikor például a szenvedéséről beszél. És végül az, hogy a kirekesztettekhez is odafordul, nem mond le senkiről. Ezt látjuk Zakeus vagy a szamáriai asszony esetében. Azért jöttem, mondja az Úr Jézus, hogy életük legyen és bőségben legyen. Nagyon érdekes Jézusnak a kapcsolata a gyerekekkel. Ugye a gyermek az ókorban az egy tökéletlen létező volt, akinek annyi dolga volt, hogy minél hamarabb felnőtt legyen, és végre normális életet éljen. Tehát egy jog nélküli, tekintély nélküli személy volt a gyermek, és az Úr Jézus egy ilyen gyermeket az ölébe ültet, sőt, példaként állítja a tanítványok elé. Ezzel azt akarta tudomásukra hozni, hogy szeretett közösséget vállal a gyengékkel, a kicsinyekkel, a jogfosztottakkal, és a tanítványoknak ebben is követniük kell az Úr Jézus példáját. És ezek után nézzük meg az ő pedagógiai módszerét. Kortárs tanítókhoz hasonlóan az Úr Jézus nem valami ilyen elméleti eszmefuttatásokat mond, hanem a szemléltetést részesíti előnyben. És azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a szemléltetésnek milyen jelentősége van a pedagógiai munkában. A szemléltetésnek a rövidebb és a hosszabb formáit is használja, a szemléltetés hosszabb formája a példabeszédek. A rövidebb formák, ugye a hasonlatok, metaforák, ezeket is a hétköznapi életükből meríti. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. De aztán használ úgynevezett hiperbolát is, ezek az úgynevezett túlzásokat tartalmazó kijelentések. Mikor azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak a mennyországba jutni, vagy miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében nem látod meg a gerendát. És a példabeszédek, szemléltetés hosszabb formái. Példabeszédekben sok mindenre oktatta őket, mondja Szent Márk az evangéliumában. És hát itt is természetesen a hallgatói hétköznapi életéből hozza példákat. A juhait őrző pásztorról beszél, vagy a kenyeret sütő asszonyról, vagy a szőlős gazdáról, aki munkásokat fogad fel a szőlőjébe. Általában ezeket a történeteket értik, valamikor ugye a történetnek a vége az nyitott, mert magának a hallgatónak kell megadni a választ, de olyan esetről is tudunk, például a magvetőről szól a példabeszédnél, amikor kérik a tanítványai, hogy magyarázza meg ennek a példabeszédnek az értelmét. Azt hiszem, hogy nem kell bizonygatnom ennek a jelentőségét, hiszen a modern pedagógia is felfedezte a történetekben lévő erőt, nevelői erőt, és mostanában ez egy nagyon korszerű dolognak számít. És az emberbe bele van valahogy gyökerezve a történetek iránti igény. Borzasztóan szeretjük a történeteket. Gyerekeknek mesélünk, felnőttek a pletykát szeretik, az is egy történetnek az elbeszélése. Vagy ennek egy modern, képileg feldolgozott formája a film, az is egy történetnek az elbeszélése. Úgyhogy ez az ősi módszer, amit maga az Úr Jézus használt, ez ugyanúgy továbbra is érvényes, sőt, egyre többet beszélnek róla, hogy mennyire korszerű és hatékony.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, témánk pedig, hogy milyen pedagógiai módszereket használt Jézus. Dr. Juhász Attila, Gömör Péter falvi plébánost hallják.
Szeretnék két konkrét bibliai történetet kiemelni, ahol az Úr Jézusnak a pedagógiáját, vagy a nevelői gyakorlatát nagyon szépen nyomon tudjuk követni. Az első ilyen történet a szamáriai asszonnyal való beszélgetése. Az Úr Jézus egy ellenséges területen van, de hát végig kellett ott mennie, hogyha Galileából, Júdeába, tehát Jeruzsálembe akart jutni, vagy vissza. Szamáriaiakat a zsidók nem szerették, lenézték, ezek kirekesztett emberek voltak. Éppen ezért borzasztóan meglepő, amikor Jákob kutyánál ott ül, jön egy asszony, és azt mondja neki, hogy adj nekem innom. Ezzel az Úr Jézus megszegi a társadalmi normákat, eleve egy szamaritánussal szóba áll, másik, hogy egy nővel szóba áll, aztán, hogy inni kér tőle, tehát az edény is, amivel majd meríti a vizet, tőle van, ezzel ő tisztátalanná válik, És az Úr Jézus kihasználja ezt a helyzetet arra, hogy elkezdjen beszélgetni ezzel a nővel, kapcsolatba kerül vele, és először beszélgetnek a szomjúságról, a vízről, és akkor fokozatosan vezeti őt arra, hogy eljutnak oda, hogy van olyan víz is, ami már nem csak ezt a testi szomjúságot csillapítja, és tovább lépve eljut oda az asszony, hogy felismeri Jézusban a messiást, megvallja ugye a messiásba vetett hitét, hiszen elmegy a falubelieknek, és nekik is közvetíti, számukra is elmondja. Nagyon részletesen leírja Szent János az ő evangéliumában, a 4. fejezetben ezt a szamáriai asszonnyal való találkozást. Gyönyörűen nyomon követhetjük az Úr Jézusnak a módszerét, ahogy ugye elindulnak a víz témájától, a szomjúságon keresztül odáig, hogy felismeri benne a megváltót, és meg is vallja. Nem véletlen, hogy már az ősegyházban ezt a történetet a kerességi katekézisnél használták. És ugye manapság is ott van, a Nagybőjt 3. vasárnapján mi is olvasuk, és továbbra is a katekumenátus során ez egy nagyon jelentős bibliai szakasz. A másik ilyen evangéliumi történet, ahol számomra egyértelműen megnyilatkozik az Úr Jézusnak a nevelői módszere, Zakeusnak a története. Zakeus egy vámos, akit megvetnek, kinéznek, végül is gazdag ember, de a adott társadalomban ugye nem nézik őt jó szemmel, közben még egy alacsony növésű ember, és szeretne az Úr Jézust látni legalább, tehát ugye nem mehet hozzá ilyen nyíltan oda, ezért felmászik egy fügefára, és a fügefa mögül leskelődik, és akkor egy meglepő dolog történik, az Úr Jézus megszólítja őt, és bejelenti, hogy az ő házába fog menni. Ezzel megint megszegi a társadalmi normákat, és kiváltja környezetének a botránkozását. Sőt, még az ő messiási voltát is megkérdezik, mert hogyha tudná, hogyha ő lenne a messiás, akkor tudná, hogy milyen emberrel áll szóba, és még belép az ő házába, megint tisztátalanná teszi magát. És a történetben mi a legszebb, vagy hol mutatkozik meg az Úr Jézusnak a pedagógiája? Hát először is ott, hogy észreveszi azt az embert. A másik az, hogy megszólítja, és a harmadik, hogy közösséget vállal vele. Elmegy a házába, leül, és akkor eszik vele. Nincs szemrehányás, nincsen erkölcsi prédikáció. Hogy te, Zakeus, azért összeszedhetnéd már magad? Hogy nem szégyenkezel? Vagy valami finoman közelítene meg, hogy látod, hogy milyen rizikót vállaltam érted, azért mégiscsak lépned kéne, vagy változtathatnál az életeden. Egy szó se hangzik el erről. Egyszerűen ott van vele, közösséget vállal, és Zakeus maga jön elő, hogy változtatni akar az életével, az életén. És az általa megkárosított embereket pedig majd kiengeszteli, tehát jóvá teszi mindazt, amit ellopott tőlük. Tehát ez ebben a zseniális. Az odafigyelő szeretet egy olyan változást indít be abban az emberben, elfogadó odafigyelő szeretet, hogy maga akar változtatni az életén. Ugye sokszor az is fontos, hogy valakit csak észrevegyünk a nagy tömegben, és az is kell, hogy megszólítsuk. És hogy elfogadó szeretettel tudjuk közeledni hozzá. És nem kell erkölcsi prédikációt tartanunk. Majd az az illető ennek a szeretetnek a hatására maga akar változni. Ma üdvösség köszöntött erre a házra, mondja az Úr Jézus, hiszen az emberfia azért jött, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett. Végezetül még egy bibliai képet szeretnék hozni. Mindannyian ismerjük, az Úr Jézus úgy mutatja be magát, mint jó pásztort. Én vagyok a jó pásztor. És azt is elmondja, hogy a jó pásztor először is ismeri az övéit, szereti őket másodszor, és harmadszor az életét adja értük. Mi Krisztus követségében járunk, és még hivatalos megbízatásunk is van arra, hogy a hitre neveljük a ránk bízottakat. Soha nem szabad elfelednünk, hogy bármi úgymond tanítók vagy nevelők vagyunk, mi mégis elsősorban tanítványok vagyunk. A mesternek, Krisztusnak, a pedagógusnak vagyunk a tanítványai. És a jó pásztor nyomában járva, hát nekünk is elsősorban ismernünk kell a ránk bízottakat, szeretni kell őket, és a harmadik dolgot félek is kimondani, életünket adni értük. Ugye a mai napunknak az a feladata, hogy erősödjünk meg a szolgálatunkban, az elköteleződésünkben. Hát ezzel a pár gondolattal szerettem volna én is ehhez hozzájárulni. Remélem, hogy sikerült, és ezért köszönöm szépen a figyelmüket.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Juhász Attila, Gömör Péter falvi plébánost hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatója összegzi az elmúlt fél év segélyakcióit.
Elérkeztünk a Főegyház megyei Karitász központban is az első fél évünknek a végéhez, és szeretném a kedves hallgatókkal megosztani azt, hogy mit is tettünk ebben az első fél évben. Mit csinál a Karitász? Télen, tavasszal és főleg nyáron, nagyon sokakban különösen ez a nyári időszak az, ami kérdőjel. Hát akik úgy gondolnák, hogy nyáron a Karitász szabadságra megy és bezár, azok ezt rosszul képzelték el, mert mi nyáron is dolgozunk ugyanazzal a gőzerővel, mint más évszakokban. A feladataink azok gyakorlatilag mindig változóak, legalábbis abból a szempontból, hogy milyen segítséget kérnek tőlünk a családok, ez azért az évszakoktól is függő, tehát most csak ilyen bevezető példának, tehát télen fűteni kell, hideg van, akkor például sokkal többen kérnek tőlünk tűzifa támogatást, de elmondom, hogy már most nyáron is, mert az okos családok azok már nyáron beszerzik azt a tüzelőt, ami szükséges lesz a téli időszakban, Tavasszal a kerteknek a gondozása, a zöldelő kertek program, ami a fő profilunk, illetve nyáron pedig ugyanúgy a kérelmeknek a színes skáláját kapjuk, és természetesen a nyár alkalmával a rászoruló gyermekeknek a táboroztatásán van a hangsúly. Táborokat szervez a Katolikus Karitász, ezt egyrészt központilag is szervezi az Országos Karitász, ide is eljutottunk, illetve hát a karitás csoportjainknak a szervezésében vannak bent lakós, tehát amikor a gyerekek elmennek egy olyan táborozó helyre, ahol a családtól távol vannak, illetve vannak napközis táboraink. Tehát ez a három fő terület az, ami a családok támogatását kitöltötte ebben az első fél évben. Ha szeretném összefoglalni és számszerűsíteni, hogy milyen értékben segített a Főegyház megyei Karitász program az első fél évünkben a családjainkon, akkor úgy tudnám ezt megfogalmazni, körülbelül egy olyan 31 millió forint értékben, hogyha kerekítenénk. A krízis segély programon belül többféle támogatást nyújtunk a családoknak, ugye, hogy tudjuk, hogy mi az a krízis segély program. Ez nagyon egyszerűen arról szól, hogyha valamelyik család életének a szekere az elakad, kátyúba kerül, és nem tudnak valamilyen okból kifolyólag valamilyen segítség nélkül tovább haladni, akkor a Karitász ebben szívesen segít és támogatja azokat a családokat, akiknél látjuk, hogy ők maguk is mindent meg akarnak tenni azért, hogy az életük az szépen normális mederben tovább folytatódjék. Mondanék erre egy példát. Például, hogyha valaki megbetegszik, táppénzre megy, és hosszabb ideig gyógyulása miatt táppénze van, akkor jelentősen kevesebb lesz a fizetése a táppénz miatt, amit ő megkaphat, és ha ilyenkor jön egy nagyobb kiadás, akár például gyógyszerekkel kapcsolatosan is, amit a betegsége miatt ki kell váltani, illetve például jön egy éves összesítő rezsiszámla, ami magasabb lesz esetleg, mint amit a család a havi kiadásokba betervezett, és nincs most annyi anyagi fedezetük, hogy ezt tudják teljesíteni, és ilyenkor, ha a Karitászhoz fordulnak, akkor mi igyekszünk segíteni lehetőségeinkhez mérten a családokon. Na nézzük, milyen csoportosításban, milyen féle módon kérnek tőlünk, milyen típusú támogatásokat kérnek a családok. Például ebben az esztendőben, ebben az első fél évben nagyon sokan kértek tőlünk gyógyászati segédeszközöket. Például gyermekeknek, szemüvegeknek a készítésével kapcsolatosan mindig szívesen segítettünk. Olyan gyermekekről beszélünk, akiknek a tanulásához, vagy egyáltalán a látásához szükséges volt a látásnak a korrekciója, amit csak speciális szemüveggel tudtak megoldani. Aztán volt például egy olyan kérésünk, aki egy szintén egy iskolás gyermek számára egy olyan speciális digitális nagyítót kértek, neki már a szemüveg korrekció az nem tudta az olvasást megoldani, egy olyan digitális nagyítót, ami hát úgy néz ki, mint egy ilyen kis tablet, és ha bekapcsoljuk, akkor a képernyőn óriási nagyban tudja olvasni azt a szöveget, ami fölé teszi, tehát ilyen speciális nagyítóval is segítettünk látássérült gyermeket. Több családból kértek tőlünk kisgyermekek számára tápszereket, gyógyszerkiváltásunk a szinte minden héten érkezik hozzánk, hogy vagy már régen meghaladta a közgyógy igazolványnak a mértékét, mivel valaki nagyon beteg lett és több gyógyszert kapott, és hát kevés jövedelemből él. Ugyanígy fordulnak hozzánk például gyermek és felnőtt ruhával kapcsolatosan, és itt a gyógyászati segédeszközöknél még szeretném megemlíteni, hogy a Béres ZRT adományából a Katolikus Karitászon keresztül 954 ezer forint értékben juttattunk el 400 doboz béres cseppet azoknak, akik számára a béres csepp orvosi szempontból is nagyon fontos. nehéz helyzetben levő és nagy családokat, 63 családot támogattunk a DM Pelenka program keretében, illetve hát még ehhez mi az Egyházmegye is vásároltunk, hogy ezeket a pelenka támogatásokat a családok számára tudjuk biztosítani. Ahol kisgyerek van, és valaki vásárolt már pelenkát, az tudja, hogy az egy elég jelentős összeget jelent a családoknak. A DM programon keresztül ők egy fél évre elegendő pelenkát adományoznak a rászoruló családoknak, így tettük ezt mi is, hiszen több kérelem érkezett hozzánk, mint amennyi jutott nekünk ebben az esztendőben a Drogerimark üzletláncnak a felajánlása során. De többen kérnek tőlünk, ugye főleg a fűtési szezonban tűzifát, vagy például fűtőberendezést, mi KH-val tudunk segíteni. Szinte minden héten jön hozzánk élelmiszer csomagért kérelem. Volt, hogy lakbértámogatást biztosítottunk, és ami az egyik legnagyobb kiadásunk, a közüzemi díjaknak, a villany, gáz és vízdíj számláknak a rendezésében való segítség. Voltak olyan kéréseink, ahol kisebb építési anyagokat is kértek, mert kisgyermekek élnek a családban, és most nem volt pénzük arra, hogy kijavítsák a lepergő vakolatot, vagy újra fessenek, és ezt tőlük a gyermekvédelem ezt kérte, számon kérte, volt, akin tisztasági csomagokkal segítettünk. A karitás csoportjainkon keresztül nagyon sok családot tudtunk támogatni ebben az esztendőben. A Bonduel cég, aki konzerveket gyárt, főleg zöldségkonzerveket, és ezeknek a Bonduel cégtől érkezett felajánlásokból azok a karitás csoportjaink, akik éltek ezzel a lehetőséggel, ők a felsőzsolcai raktárból elszállíthattak konzervet, ilyen volt például a borsó konzerv, aztán bab, csicseri borsó, ez a háromféle készétel, szinte majdnem készétel konzerv volt, amivel a családjainkat támogattuk. Nagyon fontos, hogy megemlítsem, hogy 11 tonna liszt jutott el itt Heves vármegyében a családokhoz, szintén a karitás csoportjainkon keresztül, és hálásan köszönöm ezúton is a gazdáknak a felajánlást a Magyarok Kenyere programon keresztül. Rájuk is gondolok nagyon sokszor, amikor látom azt, hogy az aratás ugye most idén kicsit korábban kezdődött, de van, ahol még most is tart, és idén is, augusztus 20-án Magyarok Kenyere programon keresztül itt Heves vármegyében a Heves megyei gazdaköröknek a támogatásával a templomainkba el fognak jutni majd a Szent István király ünnepén a kenyér megáldásra a kenyerek, amiket süttetnek és eljutatnak a templomokba. Gondoljunk majd ezekre a magyar gazdákra, hogy nem csak egy ünnepi alkalommal kenyeret adnak az egyházközségnek, hanem hát az ő felajánlásukból 11 tonna lisztet adnak a karitászon keresztül a családjainknak, úgyhogy a Jóisten áldja meg őket, munkájukat, és már elkezdődött újra az aratások után a felajánlásaiknak a gyűjtése, hírekből ezt bizonyára halljuk, és majd ősszel ismét lesz megint egy nagy adományozó ünnepség, ahol ők a családoknak ajánlanak föl abból a búzából, amit learadtak, és hát gyakorlatilag ezt ők a saját családjaiktól veszik el, mert gondolnak azokra a családokra, akik nehéz helyzetben vannak. Örömteli program volt számunkra tavasszal az, hogy mindig egyre nagyobb számmal és elég sokan csatlakoznak a Katolikus Karitás Zöldellő Kertek elnevezésű programjához, amire azért vagyunk büszkék, mert innét indult a mi egyházmegyénkből. Amikor ez a program 2013-ban elindult, akkor Én ezt jeleztem az Országos Karitás Központnak, és ők azt kérték tőlem, hogy próbáljam ki, hogy hogy működik, és mivel nagyon gyümölcsöző volt már azon alkalommal, így országos programmá nőtte ki magát, ami valójában arról szól, hogy házaik, lakásaik környezetében, udvaron levő földterületet kérjük, hogy tisztítsák meg a gaztól, ássák fel, készítsék elő a földet a vetőmagoknak a fogadására, és mi vetőmag csomagokkal támogattunk 1412 családot. Ez körülbelül 7 millió forint értékű adomány volt az Egyházmegyei Karitás Központ részéről, és azt kérjük a családoktól, hogy ezeket a magvakat ültessék el, gondozzák, neveljék, és évről évre nagyon sok család hozzánk visszatér, illetve látjuk azt, hogy több család már nem csak a Karitásznak a vetőmagadományáért áll sorba, hanem ők maguk is félretettek a pénzükből, és már az egész kertet beültetik, mert elmondják, hogy amit a saját kertjükben meg tudnak művelni, amit régen is tett Magyarországon nagyon sok család, főleg vidéken, hogy megművelték otthon a kerteket, sőt, még háztáji kis gazdaságok is voltak. Tehát az öngondoskodásnak, a család fenntartásának ez egy jelentős részét teszi ki, hiszen nem kell elmenni zöldséget vásárolni. Aki járt zöldségboltba, az tudja, hogy milyen drága manapság például a levesbe való zöldség, és amit otthon megtermelünk magunknak, azért nem kell fizetni, az ingyen van. Palánta programmal is kiegészült idén újra a vetőmag program második hullámként. 1,5 millió forint értékben 4035 családnak tudtunk adományozni összesen 20 000 palántát. Egy család kapott 10 darab paradicsom, illetve 10 paprika palántát is, és ezt a családok beszámolójából tudom, ahol nagyon lelkesen és ügyesen gondozták ezeket a palántákat, ott bizony ezek a növények szintén meghálálták a palánták gondozását bőséges terméssel, eltettek belőle télire is, illetve hát a palántát kapó családjaink közül többen már nem csak szintén a Karitás palántájára vártak, hanem ők maguk is vásároltak, és a kertet igyekeztek beültetni. Ha számszerűsíteni szeretnénk az adományainkat, különböző eszközöknek a megvásárlását támogattuk 1,384,000 forint értékben, vetőmagra és palántára 6,7 millió forintot költöttünk, tűzifára 1,700,000 forint értékbe adtunk támogatást. Volt, akinek az utazását is támogattuk, ez közel 900,000 forint értékben, itt több utazásról van szó. Ruhatámogatás közel 307,000 forint értékben történt. Rezsitámogatás, tehát ami a villany, víz, gáz számláknak a rendezésében segítséget tudtunk nyújtani, az 8,8 millió forint értékű volt. Gyógyszertámogatást adtunk közel 680,000 forint értékben. Élelmiszerre költöttünk, amit a családokhoz eljuttattunk, 4,945,000 forintot, és gyermekeknek a nyári táborozását segítettük 1,321,000 forint értékben. Tehát a katolikus Karitás az teszi a dolgát egész évben, nyáron sem hagyjuk abba a Karitásnak a munkáját. A mi egyházmegyei Karitásunkban nincs olyan időszak, hogy bezártunk volna, folyamatosan érkeznek hozzánk a családoktól a kérelmek, és mi ezeket kezeljük, gondozzuk, illetve hát amikor az adminisztratív dolgoknak a végére értünk, hiszen nekünk el kell számolni mind az egyházmegye felé, mind a hatóságok felé, ha ellenőrzést kapunk, illetve az egyházmegyétől meg háromszor ellenőrzik azt, hogy hogyan és miként bántunk azzal a támogatással, amit az egyházmegyétől kaptunk. Tehát el kell tudni számolnunk, és ehhez különböző igazolások szükséges. És ez a krízis adatlapnak a lényege, hogy ezzel mi tudjuk azt bizonyítani, hogy nem csak látszani kell becsületesnek és igazságosnak és segítőnek, hanem valóban azzá is kell válnunk, és ezt alá tudjuk támasztani ezekkel az igazolásokkal. Nagyon szépen köszönjük azoknak a támogatóinknak a segítségét, akik nem feledkeznek meg a katolikus karitászról, itt az egyházmegyei karitászról sem, és támogatnak bennünket adományainkkal. Ha a munkánkról szeretnének beszámolót látni, illetve ha szeretnének bankszámlaszámunkra adományt felajánlani, legkisebb adományt is hálásan köszönjük. A caritaseger.hu honlapunkon ott láthatjuk, hogy milyen karitász élet folyik az egyházmegyében. Augusztus hónapban az aktuális programja a katolikus karitásznak, a gyermekeknek a beiskolázásának a segítése, amit mi így hívunk, hogy iskolakezdési támogatás, ami annyit jelent számunkra, hogy látjuk azt, hogy vannak olyan gyerekek, akik nagyon szeretnek iskolába járni, hiszen a szüleik is, és ők is talán megértették azt, hogy nagyon fontos, hogy valakinek a tudásbázis az mennél erősebb és mennél nagyobb legyen. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy ennek gyakorlati hiányosságaival akkor találkozunk, amikor például megtapasztaljuk, hogy valaki gyakorlatilag is analfabéta, tehát az írás-olvasás nem nagyon megy neki, ami azért itt Európában számunkra egy elég ijesztő dolog, tehát találkozunk ilyennel is, vagy funkcionális analfabéta, ami annyit jelent, hogy elolvas egy szöveget és nem érti, hogy miről is van szó. Tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyermekeknek az iskolába járása és az iskoláztatása az a családok számára is zökkenőmentesen történjen. Tudjuk azt nagyon jól, hogy a gyermekeknek a magyar állam a tankönyveket, azokat már ingyenesen biztosítja, de hát azért, ahol gyermek van a családban, ott azt lehet látni, hogy a gyermekek mind a ruházatot, vagy a iskolatáskát, egyéb dolgokat, amit szeptemberben újra elő kell teremteni, hát élénk mozgékony gyerekek, és hát az a tornacipő például, amiben még tavasszal az iskolában tudott tornaórán részt venni, az már lehet, hogy nyáron szétkopott, szétszakadt. Ugye látjuk azt, hogy olyan termékekkel gyártanak, hogy újakat kelljen vásárolni. Tehát kezdve ettől, aztán a különböző olyan iskolaszerektől, füzetek, tollak, színező, ragasztó, korong, ami a gyermekek számára az egyes életkorú osztályokban szükséges. Ezeknek az előteremtése bizony néha a családoknak nagy terhet jelent. Különösen ott, ahol mondjuk nem csak egy gyerek lesz iskolás, hanem már egyszerre többen is vannak, 2, 3, 4 vagy 5 gyermek jár az iskolába, hogyha ezt beszorozzuk, akkor látjuk azt, hogy a családoknak ez nagy nehézséget jelent. Az Országos Karitász Központ ezért hirdette meg az ország egész területére az iskolakezdési támogatás programot, aminek most az a mottója, hogy a szegény sorsú gyerekeket is támogassuk, hogy egyenlő eséllyel indulhassanak el ősszel ők is az iskolába. Ezzel kapcsolatosan mi különböző gyűjtéseket hirdettünk meg. Az Országos Karitász meghirdette azt a gyűjtési akciót, ahol iskolatáskát, tornazsákot, egyéb olyan dolgokat, tárgyi eszközöket, amelyek szükségesek lehetnek a gyermekek számára, mind az egyházmegyei központokban, mind pedig a karitás csoportoknál, ha valaki ezt átadja, leadja számunkra, azt mi nagyon hálásan köszönjük. Azt szeretnénk kérni, hogy például ezek az iskolatáskák ne legyenek szakadtak, piszkosak, tehát úgy adjuk le, minthogyha a mi gyerekünk kapná, tehát használható és jó állapotú termékeket várunk. Minden esztendőben van több ilyen felajánlásunk, amit nagyon szépen köszönünk azoknak a gyermekeknek a nevében, akiknek ez az iskolatáska ugyan használ, de új lesz, mert az ő iskolatáskája például már elkopott az évek alatt, és nem nagyon tudja használni. Igen, vannak olyan családjaink, azért azt is tudom, akik jobb módúak, és a gyerek kísírja magának, hogy ő minden évben új iskolatáskát szeretne. Ne kelljen ezeket a táskákat kidobni, hanem ha még jó állapotúak, akkor a katolikus karitás szívesen fogadja, átveszi, és biztosan lesznek olyan gyerekek, akik csillogó szemmel fogják majd ezt a számukra új igaz, hogy használt, de nekik új iskolatáskát a vállukra venni szeptemberben, és elindulnak a tudásnak a nagy erdejébe. A 1356-os adományvonalunknak a hívásával 500 forinttal tudjuk támogatni ezt a programunkat. A caritaseger.hu honlapunkon pedig az Egyházmegyei Karitásznak is a számlaszáma megtalálható, tehát mind tárgyi felajánlásokat, mind pedig anyagi támogatást előre is nagyon hálás szívvel köszönjük, és a Jóisten áldja meg mindenkit, aki hozzájárul a gyermekeknek az iskola kezdési támogatásához.
Kedves hallgatóink, Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatóját hallották.